A 30. évközi vasárnapon az ünnepi mise ószövetségi olvasmányát Sirák fia könyvéből vesszük. Az Úr igaz bíró, nem nézi az ember személyét, nem részrehajló a szegény kárára, s meghallja azt, aki a bal sorsban kéri őt. Nem utasítja el az árvák könyörgését, sem az özvegyét, ha tele van panasszal. Aki szívből szolgálja, azt elfogadja az Úr. Az ilyenek imádsága a felhőkig hatol. A nyomorgók jajszava áthatol a felhőkön, és nem csöndesül, míg el nem éri célját. Nem tágít, amíg rá nem tekint a fölséges, és míg nem szolgáltat neki igazságot. És az Úr nem késlekedik. A Szent Mise Szent Leckéje Szent Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből való. Az apostol készül a halálra, visszatekint az élet pályájára. Szeretett fiam, az én véremet nem sokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos bíró megad nekem azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét. Első védekezésem alkalmával a bíróság előtt senki sem állt pártomra, mindenki cserben hagyott. Ne számítson nekik bűnül. Ám az Úr mellém állt, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezze róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából. Sőt, az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstől, és átment mennyei országába. Dicsőség legyen neki mindörökké. Ámen. Az evangéliumot Szent Lukács könyvéből olvassuk. Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta. Két ember fölment a templomba imádkozni. Az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amin van. A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mind azt, aki magát fölmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják. A ószövetségi olvasmány a szegényekről szól, arról szól, hogy az árvák, az özvegyek, a szegények, a nyomorgók szava eljut az Istenig, és meghallgatja őket. Az evangéliumban nem esik szó igazán szegényekről, de két fajta emberről esik szó, akik a templomban Istenhöz fordulnak. A vámos az nem szegény, hanem gazdag, de mégis szerencsétlen. Ugye a római birodalomban élünk, és a rómaiak nem, vagy nem csak különböző adókat szedtek a állampolgároktól, vagy az állam lakóitól, ha nem voltak polgárok akkor is, hanem megadóztatta őket akkor, hogyha a köz által épített alkalmatosságokat igénybe vették, például az utakat, vagy a hidakat. A rómaiak nagyon jól fölépített útrendszerrel hálózták be a birodalmat, hidakat emeltek folyamok, folyók, patakok fölé, hogy könnyű legyen a közlekedés, de ebből az állami költségekből épült javak fejében, hát ugye megadóztatták azokat, akik ezeket a létesítményeket használták. És ravaszul ugye ezt az adót úgy vetették ki, bonyolult lett volna állami tisztviselőket, vagy állami alkalmazottakat mindenhova odaállítani, hanem bérbe adták az adószedés jogát. Mondjuk egy híd mellett megállapították, hogy általában ennyi ember megy arra, és akkor körülbelül ennyi adó jövedelem jön, származik, annak bizonyos jelentős részét kiadták, vagy bérként beszedték egy olyan embertől, aki akkor oda költözött, és ő a maga zsebére szedte aztán be az adó járulékot. Tehát a hídon kellett fizetni mondjuk, nem tudom én, 10 drachmát, és akkor ő azt beszedte, őt illette, ha sokan mentek, szerencséje volt, ha kevesebben, akkor pehje volt. De a római birodalomnak pedig fizetett egy átalányt. Na most ugye a emberek, szegények nem szeretek adót fizetni, és szívesen látták, hogyha átengedik őket, vagy pedig a szállítmányaikért nem szednek annyi adót, amennyi jogosan járt volna. De a vámos az meg mégiscsak beszedte az adót, mert azzal saját maga gazdagodott. Nem volt neki mindegy, hogy mennyi adó jön be, ha engedékeny volt, maga zsebére volt engedékeny. És a vámosok meggazdagodtak, de azok a zsidók, akik ott vámot fizettek, haragudtak rájuk, hogy a pogány hatalommal összejátszanak, attól ugye adót, kibérelik az adószedés jogát, és őket pedig sanyargatják. Hát egy ilyen vámos van itt a templomban, és azután ő ugye nem mer az égre se nézni, hanem növeli a mellét, és azt mondja csak magában, Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Nem tud javulást ígérni, lehet, hogy már öreg is, nem tudja jóvá tenni az életét, de valahogy érzi, hogy bűnös, és szeretné, ha az Isten irgalmazna neki. Esetleg még azt is szeretné, hogy jóvá adja ezt a nyomorult életét, és ne haragudjék miatta, és csak nem akar többet beszedni, csak annyit, amennyi jár neki, de azt meg mégiscsak muszáj beszednie. Valahogy összeomlik az egész életének ez a büszkesége, mi minden készül a halálra, és akkor így, vagy beteg a gyereke, és kér valamit az Istentől, és azt nem meri azt sem megfogalmazni, csak azt mondja, hogy irgalmaz nekem bűnösnek. És bűnösnek mondja magát, nem mondja azt, hogy megjavulok, hogy többet nagy lelkű leszek, mert hát nem tud nagy lelkű lenni, mert akkor kódus is lesz, vagy összeomlik a gazdasági élete, de nem tud ígéreteket se tenni. Lehet, hogy már öreg is ahhoz, hogy megváltozik, most már késő, de irgalmat kér az egész életéért, amiben átérzi, hogy az idegen hatalomnak a kiszolgálója volt, a saját testvéreinek a ellensége lett ezáltal, és megérdemli az Isten haragját, de mit tud tenni, bűnbánatot tart. A másik ember, akiről itt szó van, az farizeus. Ugye mi megszoktuk azt, hogy a farizeusokat képmutatónak fordítjuk. A farizeusnak nem az volt a mestersége, hogy képmutató, hanem elsősorban példaadó életet akart élni. Arra fogtak össze, hogy ők látványosan is, igenis mindent meg akarnak tartani, ami a törvényben meg van írva. Csak éppen az érdekes, hogy a törvényben azt lehet még az Isten törvényében is megírni, ami kevésbé lényeges. az igazán lényeges dolgok egy szóval vannak megírva, hogy szeresd uradat Istenedet. Hogy lehet, ezt nem lehet bevasalni önmagunkon, egymáson. De a böjtöt például be lehet vasalni, vagy be lehet vasalni más egyéb ilyen külső teljesítményeket, egyház adót, amivel nem az államnak, hanem a templomnak tartozik az ember. A templom nem tudta bevasalni az adókat, hanem lelkismeretre volt bízva, hogy ki a jövedelme szerint adózzék, és a szegény emberek sokszor nem fizettek templomadót, mert akkor ékoppa maradt volna a gyerekük, meg a gazdagok se fizettek, mert nem voltak eléggé hívők hozzá, majd fizet más. A farizeusok látványosan igyekeztek adót fizetni. Elmentek, és a nagy adópénzeket látványosan tették le, és még abból is fizettek adót azután is, amiután nem tartoztak volna adóval, mert a gabona után könnyű adót fizetni, hogy mondjuk, ha valakinek támad terem tízmázsa búzája, akkor egy mázsát bead, tizedet ad belőle a templomnak. De a fűszer növények után nem kellett adót fizetni, hogyha ilyen-olyan tízdeka, vagy másfél kiló, nem tudom én, ilyen-olyan olajterem, akkor abból nem viszel tízdekát a templomba. A templomba bajos is lett volna ilyen csipcsup dolgokkal foglalkozni, akkor is, ha azok nagyon sokat értek, de nagyon nehéz volt a kezelésük. De a farizeus ebből is adót fizetett. Azért, hogy lássák az emberek előtt, és közben pedig, miközben ő ilyen hősiesen adót fizetett, cefetül büszke lett rá, és kihúzta magát, és az emberek előtt, ugye, hát tetszelgett ezzel látványosan. Részben azért, hogy a többiek is megszégyenüljenek, kedvet kapjanak arra, hogy ők is fizetnek majd adót, de részben azért is, hogy ő elégtételt kapjon, hogy én adót fizetek, nem csak az Isten hálájára vagy örömére teszem, hanem azért is, hogy az emberek fölnézenek rám. És Jézus pedig azt mondta, hogy ez veszélyes dolog. Az ördög visszaél az emberrel észrevétlenül, és azután ugye visszájára fordítja ezt az egészet, a hősiességet is, a hősöket is megtréfálja, megkísérti. Nem hátrál meg a hősök életéből a kísértő, hanem épp a hősiességük túlzásaival megbénítja őket, vagy értelmetlenné teszi az életüket, gőgössé lesznek, és akkor az egész kárba veszett. Ha ők azért csinálják már, nem azért, hogy az Istennek örömet szerezzenek vele igazában, hanem azért, hogy az Istent lekenyerezzék maguk iránt, vagy az emberek előtt, hát ugye kihúzhassák magukat, és önérzetükben elteljenek büszkeséggel, gőggel, lenézéssel mások iránt. A Lukács evangéliumnak egy másik fejezetében, 11. fejezetben olvasunk ilyen jajokat, amelyekkel a Jézus a farizeusokhoz fordult. Az egyik jaj éppen az, jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, rutából és az összes kerti veteményből, amiből nem kellene. De semmibe veszitek az igazságot és Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni. Hát ezt ennek a mentén kell olvasni, vagy érdemes olvasni, és akkor értjük meg ezt a mai történetet, hogy tulajdonképpen ugye itt is a farizeus gőgösen imádkozik, kihúzza magát, és szinte úgy imádkozik, hogy nem csak az Isten hallja, hanem mások is, és aztán maga is tetszeleg ebben az imádságban. Magunk érezzük ezeket a hangsúlyokat, hogyha ezt tudva olvassuk, hogy ugye azt mondja, hogy oda ment, állt előre, így imádkozott magában, Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Nem csak a vámosra mutat rá, azt majd meg is nevezi, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. De hogy a szegény vámos, rabló, igazságtalan, az még csak igaz, hogy honnan gondolja, hogy házasságtörő is, hát mindenki telik tőle. Lenézi ezt a vámost, és ő pedig kihúzza magát, és nem kér az Istentől, hanem hálát ad neki. De ez a hálaadás, ez tulajdonképpen lassanként inkább hetvenkedés, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. nem is csak a vámoshoz hasonlítja magát, hanem az összes többihöz, mindenkinek külön vagyok. Hálát adok neked érte. Hát, hogyha valaki így imádkozik, akkor az ördögnek a csapdájába esett, az késztette arra, hogy ilyen kevés legyen, meg gőgös, és az Isten előtt ez egyáltalán nem érdemszerző, vagy tetsző dolog, hanem éppen ellenkező, aki a saját jóságával kérkedik, az inkább ne lenne jó, és kérne bocsánatot, de ha tényleg jó, és abban elbízza magát, akkor régen rossz. Valami erről van szó, hogy a bűnös a szégyenében és a töredelmében alázattal közel kerülhet az Istenhez, és a hős az a büszkeségében, elbizakodottságában gőgössé válhatik. Észen kell lenni, vigyázni kell, mert az ördög mind a két oldalon ott áll, a nyomorúságában is megtöri az embert, ha nem vigyáz, és a kiválóságában is csapdát ás, hogyha erre nem gondolunk. És ezért mondja Jézus, hogy ugye a vámos az megigazulva ment haza, és azután ugye megállt hátul, szemét sem merte az égre fölemelni, mellét verte és könyörgött. Isten izgalmaz nekem, bűnösnek. Ez megigazulva ment haza, az nem. És akkor azt mondja, hogy aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. A misében úgy van, hogy az aki magát megalázza, az felmagasztalja, azt megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják. Ez Istenre utal, szenvedő szerkezet a görögben is, megalázza az Isten, fölmagasztalja az Isten. És ugye, hát tényleg így van ez. Nagyon fontos és nagyon szép dolog, amit itt megfogalmaz az evangéliumban Jézus, és nagyon figyelmeztet bennünket is. A vámos és a farizeus ugye a templomban nem áldozatbemutatásba vesz részt, hanem azért megy oda, hogy a magán imádságát elmondja, az egyik gőgösen és érdemtelenül megy haza, a másik pedig büszkén magára, és akkor ebbe a büszkeségbe belebukik, a másik pedig összetört szívvel és alázatosan, és valamifajta kimondhatatlan bizalommal, hogy az Isten akkor is könyörül rajta, ha bűnös, mert megbánja a bűnét, és hozzá fohászkodik. És valahogy ugye erre figyelmeztet bennünket Jézus, így gondolkodik az Isten, és nem azt jelenti, hogy nem kellene hősiességre törekednünk, de vigyáznunk kell, mert annak is megvan a saját kísértése, a büszkeség, és hogy így egymásra nézve, egymást méregetve nem emberi szemmel kell megítélni kinek-kinek a Isten előtt való helyét, hanem arra kell gondolni, hogy az Isten sokkal nagyobb nálunk, és megszánja azt, aki igazán bánja a bűnét, meg szégyelli, és megharagszik arra, aki gőgös lesz a saját kiválóságának a tudatában. Valahol meg lehet állni máshol is. És az az érdekes, hogy a Szent Leckében Szent Pált látjuk úgy, hogy hálát is mond azért, amit kapott, és mégse lesz olyan, mint a farizeus. És azután ugye tud készülni a halálra úgy, hogy közben csak ugyan őszintén kegyelemnek tudja be azt is, hogy hős tudott lenni, és ugye maga tudja jól legjobban, hogy üldözte az Isten egyházát, és az Isten abból emelte ki, és minden hősiességét az Istennek köszönheti, és nem 72-et vele, de ezt hálásan teszi, és odaadóan. Hát valahogy így élünk ebben a világban. Tréfásan írta valaki biblikus, hogy mi keresztények hajlandók vagyunk a farizeusra úgy nézni a farizeus imáját, úgy olvasni, hogy mi meg azt köszönjük meg, hogy nem vagyunk olyan gőgösek, mint a farizeusok, vagy olyan elbizakodottak, de hát már ezzel elbizakodottak kell válunk, hogyha ilyesféle módon gondolkodunk. Úgyhogy tekervényes utak ezek, és nem a, egy ilyen nagyon világos jogi rendszer, hanem az izgalomnak, a léleknek a szele az fújdogál benne, és az iránt kell, hogy érzékenyek legyünk, hogy a Isten izgalmát hogy csak ugyan befogadjuk, vagy csak ugyan élni tudjunk, és hálásak legyünk akkor, ha igazán hálásak legyünk, és ne büszkék arra, hogyha valami jót tudtunk tenni, és a másikat ne nézzük le, akkor azt, aki más sorsban részesült, mert az ő sorsának a kísértéseit mi minden nem tudjuk lemérni, és nem azzal kell a magunk hősiességét megerősíteni, hogy a másikat hitványnak gondoljuk. Közelebb van a megtérő bűnös az Istenhöz, mint a igaz voltában gőgössé merevedő derékember.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.